Folytatódik az aréna, az Inforádió mikrofonjánál Szűcs Péter, illetve Dénes Tamás, az Inforádió futball szakírója. Hajdú B. Istvántól elköszöntünk. Folytassuk azzal, hogy többször emlegettétek, hogy a bajnokságokban hogyan állnak a csapatok. Azért engem az érdekel, hogy mi az összefüggés feltétlen a bajnokságok, illetve a BL között, hiszen nyilvánvaló, hogy a csapatok azért a nemzetközi meccsekre koncentrálnak jobban, minden szempontból, mert nyilván anyagilag is jobban járnak, ugyanakkor nekik is ez egy fontos presztízs. Lehet következtetni bajnokságokból azért a BL-re?
Az alapformákra szerintem lehet következtetni, ugyanakkor nagyon jól látod, hogy nem lehet egyrészt egy szezont végig formában, és biztosan nem lehet egy szezont végig játszani 13-14 fős kerettel, mint ahogy mondjuk esetleg a 60-as vagy a 70-es évek elején még végig lehetett játszani. Ezért is született a rotálásnak az elve vagy a rendje, és erre igazán jó példa kettő volt 2007 tavaszán, egyik a Manchester United, amelynek menedzsere Sir Alex Ferguson szerint a csapat nem bírt el a hármas terhelést, vagy éppen a Chelsea, amelyik ugye a bajnokságban is állandóan győzelmi kényszerben volt a Manchesterhez szemben, egy néhány pici pont hátránya mindig szaladt a United mögött. Érdekelt volt az FA Cupban, de a szövetségi kupában és a bajnokok ligájában. Ezt nagyon nehéz bírni, ugye. Három naponta kellene csúcsformában futballozni hónapokon keresztül, szinte kivételezhetetlen. Sokan mondták azt, és én egyetértek velük, hogy a Milán bajnokok ligája győzelmében nagyon nagy szerepe volt Ronaldónak, holott egyetlen egy percet nem játszott a bajnokok ligájában tavasszal, de az ő érkeztével a Milán meg tudta azt valósítani, hogy teljesen más játékot játszott, és egy teljesen más keretet használt, vagy 11 játékost használt a bajnokságban, és ezáltal a játékosok állandó pihenőhöz jutottak. A Milánnak voltak olyan bajnokok ligája plusz bajnoki mérkőzés periódusai, négy napon belül, hogy gyakorlatilag legfeljebb egy vagy két játékos, Gattuso nem tud elfáradni, tehát ő általában azért ott volt a pályán, vagy éppen Pirlo, a többiek nem. A Milán a teljes védelmét cserélt, a teljes csatásorát cserélt, amikor már ezt megengedhette magának.
Ha már ezt így emlegeted, valóban ugye ezek a csapatok, ezek a játékosok ugye több bajnokságban, kupánkban érdekeltek, és most tényleg csak néhány nagy csapatot említettél, irgalmatlan terhelés alatt. Ami nálunk Magyarországon egy másik előjelre szokott ez a probléma előkerülni. Ezt nem gondolják át a szövetségeknél azért, hogy ezt érdemes lenne egy kicsit osztani, akár hivatalosan, vagy nem tudom milyen formában, mert valóban ezen kívül megterhelő, és már a végére elfáradnak.
Hát nem hiszem, hogy megleplek a válaszol, a pénz nagyon sok mindent meghatároz.
Nem mondod.
Legalábbis külföldön természetesen. Ez azt is jelenti, hogy a játékosok egy része tiltakozott már, vagy legalábbis panaszkodott, inkább aztán ez a helyesebb kifejezés a nagy terhelésre, a nagy mérkőzés számra. Például vezetők is mondták, hogy csökkenteni kellene a mérkőzések számát, de soha nem az ő saját sorozatukban szerették volna csökkenteni a mérkőzések számát, hanem egy másik sorozatban. És ezáltal ugye a pénz meghatározta azt, hogy bizonyos mérkőzéseket kell játszani. A bajnokok ligában volt olyan lebonyolítási rend, hogy még több mérkőzést játszottak, amikor a második szakasz is csoportkör volt, és akkor még több meccs, akkor emlékeim szerint 17 győztesnek ahhoz, hogy meg tudja nyerni a bajnokok ligáját. Embertelen. Tehát én azt gondolom, hogy ezt nem nagyon lehet bírni. Érdekes módon azok a csapatok szoktak általában jól szerepelni tavasszal, amelyek ősszel nem nagyon. A Liverpoolról is beszéltünk már az Inforádió korábbi adásaiban, legalábbis a 2006-2007-es Liverpoolról. Most gyakorlatilag a bajnokságban rosszul szerepelt az ősszel. Benitez egyébként is állandóan rotálta a csapatot, és ez azt hozta, hogy a viszonylag friss csapat tudott a Milan ellen játszani a döntőbe, így se tudott nyerni, de ez nem azért volt, mert mondjuk fáradtak voltak a liverpooli játékosok. Nagyon nehéz azért a terhelést bírni. Ugye most Magyarországon már ligakupát is játszanak a csapatok, de én azt veszem észre, hogy többnyire a tartalékokat szerepeltetik ezeken a mérkőzéseken. Ez azt jelenti, hogy mondjuk az évi 30 bajnoki mérkőzés mellé, ha mondjuk a Magyar Kupában egy csapat jól menetel, akkor mondjuk egy 8-10-et még hozzátehet, a világsztárok 60-70 mérkőzést játszanak ehhez képest.
Hát jó, csak itt más a cél, gondolom én, pont az, hogy minél több meccset játszanak fizikálisan, minél inkább próbálják utolérni a világsztárokat, vagy legalábbis az európai élmezőn. Sajnos, hogy ez a cél, nem pedig az, hogy egy újabb fantasztikus sorozatot indítsanak a mi kedvünkre. De ha már magyar foci szóba hoztad, itt a válogatott, van három meccs, ami alapján mondhatnánk azt, hogy mintha lenne eredménye annak a munkának, amit Várhidi Péter szövetségi kapitány megkezdett, és Mielőtt erről kérdezlek, itt volt ez a török meccs, 63 perc, és akkor eljött a 63. perc, szegény Skótbíró szerintem azóta nagyon sokan emlegették.
Hát még az édesanyját.
De vajon, hát igen, csak bennem felmerült, hogy igazából nem is biztos, hogy feltétlen, bár a bírója felelősség, de hát ott van egy partjelző, aki viszont lényegesen közelebb állt ehhez a dologhoz. Levelet is írt, hogy az MLS elnöke. Láttunk már hasonló bakikat, korábban világbajnokságokon is akár. Szokás, vagy hogy mondjam, ez a fajta kezelés az ügynek, hogy na, akkor most levelet írunk Michel Platininek, amivel kifejezzük a szarlásunkat. Mi ennek a nemzetközi útja mondja? Én azt gondolnám, hogy Gera Zoltán megúszta már legalábbis azt, hogy ez, hogy meccsekről el kelljen tiltani, mert annyira egyértelmű volt ez a dolog.
Én sajnos azt gondolom, hogy nem fogja megúszni mindazáltal, hogy Platini állítólag megígérte ugye ezt a válaszlevelében, amit én olvasok ugye a médiában. Azt szokott lenni ilyenkor a gyakorlat, hogy a játékost a legenyhébb büntetéssel büntetik, egy mérkőzésre tiltják. Az, hogy kinek van igaza, az ma már nem kérdéses. Kérdés az, hogy számít-e ez valamit, vagy a játékvezető pályán hozott ítélete annyira erős az UEFA, ugye a FIFA személy, ugye az UEFA rendezményről van szó, csak az azonos a metódus a két szövetség között, hogy ez nem megváltoztatható.
Utólag nyilván ez nem befolyásolja.
Az semmit nem befolyásol. Én azt gondolom, hogy ez egy jó gesztus volt az emeke részéről. Másrészt, hát hogyha nem szégyelném, azt mondanám, hogy PR gesztus is volt a magyar szurkolók felé, de mondjuk azt, hogy ez egy pozitív lépés volt, éreztessük az rossz szalásunkat, mutassuk meg az, hogy velünk nem lehet akármit megcsinálni. Héten az jutott eszembe, hogy ugye április 14-én, vagy 17-én, nem is emlékszem, amikor az EB színhely kijelölése volt Cardiffban, akkor ugye súlytalannak talált a labdarúgás, és azon szereplői. És annak szereplői. Talán nem árt, hogyha azért időnként megmutatjuk, hogy mégis emeljük fel a szavunkat, nem lehet velünk akármit megcsinálni, stb. Gyakorlati jelentőségét én nem érzem, hogy lenne, illetve abban egészen biztos vagyok, hogy hát azt mondjuk mindenkez első pillanattól kezdve mondta, hogy a mérkőzés eredményét ez nem befolyásolja. Itt az egyetlen maradék kérdés valóban Gera kiállításra, illetve az, hogy eltiltják közésre, én azt gondolom, hogy el fogják tiltani.
Miért nem gondolkodnak el az ilyen húsú sorozatoknál, selejtezőknél? Tehát ahol komoly tétmeccsek vannak, nyilván az összes nemzeti bajnokságnál nem lehet mindent megoldani, de például ami a teniszben működik, a challenge, ugye US Open után nem sokkal, hogy bizony meghatározott lehetősége, hogyha úgy érzi a csapat, vagy legalábbis az edző, hogy ez méltánytalan volt, vagy nem volt helyes játékvezetői, vagy akár partjelzői döntés, hogy akkor videóbírót lássa, aztán olyan logikus lenne ma már a technika korában.
Logikus lenne, valóban meg is lehetne csinálni, hogy aztán ki lenne az ítész, azt nem tudom ebben a pillanatban, hogy lenne egy külső bíróság, vagy bárki, amelyik ezt utólag
megdicsérje. Ez működik. Hát,
így van, tehát pontosan vannak arra pozitív példák már, hogy a technikát hol és hogyan lehet alkalmazni. A futball mereven elzárkózott eddig a technika alkalmazásától, leszámítva azt a labdába zárt csipet, amely egy junior világbajnokságon próbaként bevezetésre került, és hát a jelek szerint nem hozott nagyon jó tapasztalatokat. Arra is emlékszem, hogy néhány, ha jól emlékszem, olasz szuperkupa mérkőzésen például két játékvezető dolgozott, az sem vált be. Tehát én úgy gondolom, hogy a FIFA-nak van egy olyan fajta törekvése, hogy a futball eredeti szabályait megtartsa, ragaszkodjon ahhoz, talán időnként már egy kicsit vaskalaposan.
Én úgy gondolom... Mit tudom, hogy 16-oson belül történő szabálytalanságoknál. És akkor most nem arról van szó, hogy minden egyes, mert valóban ugye más egy jégkorong, meg más egy foci meccs, de hogyha legalább adnak egy, mit tudom én, meccsre maximum két lehetőséget, hogyha két olyan ítélet van, ami ellen az edző azonnal tiltakozik, mert úgy érzi, mert ő úgy látta adott esetben, hogy nem történt semmi, akkor lehessen.
Az, hogy az edző kikérnék ezt a két lehetőséget, az egészen biztos. Nem. Próba szerencse, mit veszíthetünk vele? Próbáljuk meg. Egyébként én azt gondolom, hogy a futballban egyrészt vannak olyan esetek, amik nagyon nehéz még a többszöri visszajátszás után is eldönteni, televízió segítségét kihasználva a szurkoló számára, egy szakértő szurkoló számára, hogy valóban 11-est kell ítélni, valóban lesz születette vagy sem. Ez az egyik része a dolognak. A másik az, hogy én úgy gondolom, hogy nem nagyon akarja a FIFA azt, hogy bárki is belenyúlhasson ebbe. Tehát amit a játékvezető ítélt, ne sértsük meg az ő impériumát, ne lehessen fölülbírálni, én azt hiszem, hogy ez az elv.
Jó, de más sportágokban ez jó, mondjuk az NHL használni, és amikor gól, vitatott a gól, akkor azt alkalmazzák, de nem gondolnám, hogy különösebben ez olyan nagy percis veszteséget, akkor szerintem nekik is könnyebb, mert akkor nem vehetőhet rájuk az árnyék, hogy bármifajta manipuláció áldozatai vagy hogy szándékosan akár rossz indulatból tennének ilyesmit.
Nézd, ha kérdés úgy teszed föl, hogy mondjuk én örömmel látnám-e azt, hogy a futballban mondjuk csak a FIFA tornákon, illetve a nemzetközi szövetségek, európai, ázsiai, afrikai, stb. Koncentrált szövetségek által szervezett tornákon. Maradjunk ennél a sasszemnél, amit most mindenki látott a televízióban, ilyen fajta protestálási lehetősége mondjuk a csapat edzőjének. Én azt mondom, hogy talán még érdekesebbé is tenni a mérkőzést, oda tudnának menni, megnézni, és a többi. Lehet, hogy ez jó pofa dolog lenne. Nekem nem lenne ellenemre, én azt gondolom, hogy a futball nem ebbe az irányba megy el.
Egy utolsó, a legnehezebb kérdés, ha már BL-re kezdtük, azzal zárjuk. Kik játszhatnak döntőt így első blikre?
Hát én azt gondolom, hogy a Barcelona, a Manchester United, a Chelsea és a Milan tűnik az én számomra a legeredményesebb négyesnek. Nyilván föl tudnék sorolni 10 csapatot is, csak nem lenne értelme megkerülni a választ vele. Ugyanakkor azt is mondom, hogy minden szezonban a négybe biztosan, de inkább a döntőbe eljutott egy olyan csapat, amelyikre nem nagyon számítottak korábban. Tehát azt sem lehet kizárni. Én úgy gondolom, hogy ennek a négy csapatnak a legerősebb a játékos állománya, de Madridban is, az Inter főhadiszállásán a Piemont idejében is úgy vágnak neki ennek a szezonnak, hogy a csapat a bajnok ligáját is megnyerje.
Jó, értem a választ. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Az elmúlt egy órában ugye részben vendégünk volt Hajdú B. István sportújságíró kommentátor, illetve Dénes Tamás, az Inforádió futballszakírója. Megköszönjük a figyelmüket, hírek jönnek nem sokára.